Someone Like You, Péter.
Az biztos. Szia.
Hello.
Sziasztok.
Sziasztok.
Első délutáni podcast rögzítésünket halljátok.
Ami persze semmit nem mond el arról, hogy mikor kerül majd ki.
Semmit, lehet, hogy hónap múlva. Tegnap voltak nálam fotózni egy-két kedves ismerősöm, és kicsit fancsali pofával kérdezték, hogy a múltkor itt mikor vettétek fel, egy hónapja mi, mert hogy képzeld el, fogadást kötöttek arra, hogy már megházasodtál-e, vagy még előtted a nagy nap.
Amikor a podcastet hallják, vagy amikor a podcastet...
Hát nem, hogy amikor jöttek hozzám, hogy már túl vagy az esküvőn.
Aha, aha.
És még meg fognak engem kérdezni. És hát egyikük nyert egy sört az esküvőddel.
Egy sört. Igen, ez fontos, hogy mennyire hivatkozunk aktuál politikai eseményekre, hogyha később tesszük ki a podcastet. Bár én híve vagyok annak, hogy felveszik és másnap kitegyük.
Én is abszolút híve vagyok, de most mégis a múlt heti fog kimenni, ez pedig mégis jövő héten fog kimenni. Úgyhogy mindegy.
Nóri üdvözletét. De ezt a hallgatók nem tudják.
Viszont Nóri üdvözletét küldi, ezt muszáj átadnom. És gratulál.
Na.
Legyen ennyi elég.
Oké, ismerem őt?
Nem, de lehet, hogy meg fogod ismerni. Rendkívül ambíciózus asszisztens jelölt.
De van már egy asszisztensed, nem?
Van asszisztensem, viszont... Idézőjeles titkárnői feladatokra még nem találtam senkit. Ildinek most nincs arra ideje, hogy ezzel foglalkozzon, mert szerencsére neki is megy a fotós karrier, és vannak munkái. Kölcsön is kellett neki adnom a D3-at, mert pehje volt a D90-esen, és megadta magát. És nem volt mivel fotózni, úgyhogy most nála van a D3. És viszont ezzel a mázlia van, mert tökéletesen működik, azt mondta.
De még nincs benne a rossz kártya.
Nem tudja. Sőt, igazából reménykedik benne, hogy az övé lesz, mert amikor mondtam, hogy el fogom adni, akkor egyből bejelentkezett, hogy ő vevő lenne rá.
1000 forinttal többet adok érte.
Jó, majd meg árverezzük a dolgot. De egyelőre nagyon úgy fest, hogy az enyém marad. Nem akarok sok ellenséget szerezni, pláne nem, hogy szövetkezetek ellenem, de annyira nem szívesen rakom a D4-be az expót az olyan munkákon, ahol max. ISO 3-4-500-ig kell fölmenni. Ráadásul a D3-nak hibátlan képminősége van, úgyhogy sok esetben gondolj bele például, meg pláne az olyan melókra gondolok, ahol nagy porral jár. Például, amit megfogadtam magamnak, hogy soha többé nem fogok lóversenyt fényképezni. 3 éve fotóztam egyet, de ezt már meséltem egyik podcastban, és 1/2 év múlva is még a homok jött ki a gép.
Motocrosst fotóztam egyszer, az is hasonló, hogy igen. Jön ki a finom homok a gépből. Elmondtad, hogy miért női asszisztensed van.
Igen, mert Nóri kérdez. Nóri emlékeztetett rá, hogy ezt végül nem meséltük el, vagy nem meséltem el.
Sok minden van, az Aston-t is el kell meséljük.
Aston Martin is el kell mesélni. Azért női asszisztenst kerestem, mert az a koncepcióm, hogy bőven elég egy férfi a műteremben. Tehát pláne, hogy valószínűleg, aki asszisztensnek jelentkezik hozzám, nálam fiatalabb. Na most a 21, 22, 23 éves emberek közül általában a nők az érettebbek, valószínűleg. Tehát én azt hiszem, hogy egy 22 éves nőben jobban lehet bízni, mint egy 22 éves fiúban, vagy férfiban, nem tudom, hogy helyes kifejezés. Ez egyik, a másik pedig egyáltalán nem hiányzik még egy ember, ez hülyén hangzott, szóval nem hiányzik valaki, aki potenciálisan zavarba hozhatja a modellt. Tehát, hogyha a nőt fotózunk, nagy Isten oldalról tartja a deritolapot, nem hiányzik egy férfi tekintet a modellre. Bőven elég az, hogy én ott vagyok, és én is szuállok.
Na igen, ez abban indul ki, hogy több női modelled van, mint férfi modelled.
Jellemzően igen. De egyébként férfiakkal is tök jól bánok, tehát ott ez nem lenne zavaró. Ott valószínűleg ennek nem lenne jelentősége, de pláne egy szégyellősebb, és modellt itt ugye úgy kell érteni, hogy ügyfél. Tehát nem elsősorban nem a modellekről beszélünk. De egy szégyellősebb modell esetében, vagy ügyfél esetében egyáltalán nem hiányzik még egy tekintet. Egyébként ezért is szoktam megtiltani, hogy még egy fotós jelen legyen ott, ahol én fényképezek, esküvőkön jellemzően. Mert az a plusz egy tekintet, az nagyon fárasztó tud lenni.
Meg megosztja a figyelmet is.
Így van, megosztja a figyelmet. És hogyha pláne arra gondolsz, hogy egy kedves nő nyit ajtót, ha egy kedves nővel tudsz csevegni, még előkészülünk a fotózásra. Azt szerintem sokkal jobb, mint a két férfival kéne beszélni.
Valószínű több bizalmat is gerjeszt, mint ahogy mondtad a aktfotózásnál, hogy szeretett, ha sminkes még ott van az elején az első képeknél.
Igen.
Az is ilyen.
Viszont
jelenlét, az
például a végére, azt is meséltem, hogy végére viszont már nincs szükség senkit.
Igen, sőt,
jobb. Sokkal jobb, hogyha igen, kettesbe tudunk dolgozni. Egyébként pont egy aktfotózás miatt kellett sietnünk, amit 4-kor kezdek majd. Uh-huh. Úgyhogy jön meg azt is el kell mondanom, hogy körülbelül egy olyan fél óra múlva csöngetni fognak, jön Ildikó, be kell engednem, és akkor utána...
Majd én szóval tartom a közönséget.
Jó.
Készültem viccekkel.
Király. Na, én meg a múltkor hülyeséget beszéltem a D4-ről, ugye, amikor próbáltam bemutatni az előnyeit, hátrányait, és meséltem a multiszelektor, meg a nem tudom mi a másik neve, megint rohadtul felkészültem, igen. Subszelektor, meg a multiszelektor.
Ezt Tom Martint akarja hallani.
Igen, de akkor is most elmesélem, hogy a subszelektor, meg a multiszelektor közti különbségről, és hogy mennyire bosszantó, hogy mondtam, hogy pont arra a gombra nem lehet rá programozni a fókuszpont középreállítást, amelyikkel a fókuszpontokat váltod, és akkor fejből meséltem, ezt nem volt a kezemben a gép. Aha. És az a vicc, hogy pont fordítva van. De ettől még rohadt bosszantó a dolog, mert mondjuk arra a kis joystickra, ami most rákerült a D4-re, arra rá lehet programozni tök jó sok dolgot. És ugye emiatt én például ráprogramoztam most a autofókusz reszetelését, hogy bármelyik fókuszponton áll a gép,
visszaugorjon.
Megnyomom, és középre visszaugrik. Így viszont felszabadul egy gomb, nevezetesen a multiszelektor közepe, amire azt gondolna az ember, hogy milyen jó, majd egy csomó jó dolgot, például, mivel lekerült a D4-ről a OEL lock gomb, tehát hogy az expozíció lokkolásának nincsen dedikált gombja, ez lekerült, gondoltam, hogy majd milyen jó lesz, arra rárakom, és hát rohadtul nem.
A multiszelektort egyébként nehéz benyomni, nem? Tehát, hogy pont eltaláld a közepét, és ne jó.
Nem. Az még a D200-on úgy volt, hogy nem volt dedikált közepe. Aha. Itt egy, van egy külön, külön kis...
Gomb.
Így van, van egy külön gombja középen, és az... Tehát sajnos... Két dolgot lehet ráprogramozni. Select Center Focus Point. Aha. És Not Used. Ez a kettő.
Tedd oda is a középső fókuszt.
Ez eléggé bosszantó, pláne, hogy ez egy szoftveres dolog, tehát ez semmiben nem kerülne, hogy el és rá lehetne
fokozni
azt a 16 féle dolgot, amit a másikra. Annyi szerencse egyébként, hogy a videó felvevő gombra rá lehet programozni egy csomó mindent. Én arra ráprogramoztam a bankokat, tehát hogy az tudod, lehet programozni, hogy a custom settings...
Elmentett beállítás halmazt.
Igen, és négyféle A, B, C, D beállítást lehet elmenteni. Nálam az A, az a 14 bites tömörítetlen RAW, úgy, hogy backupol a gép, tehát hogy mindkét kártyára ugyanazt írja, a B pedig a tömörített 12 bites RAW, úgyhogy overflow, tehát hogy a kártya kulcsokból. És akkor ezt használom a buliban, tehát ott a backupos 14 bites részt pedig az esküvőnek az összes többi részén.
Érthető.
Na, ennyit a D4-ről egyelőre, aztán majd a konkrét kérdés érkezik róla, akkor szívesen mesélek.
Na jó. Kezdek egy picit aggódni a számítógépen miatt közben.
MacBook Pro.
Aha, igen, ugyanis az előbb kiírta az iPhoto, hogy valami inkonszisztent CD-szelt, és hogy újra akarja építeni az adatbázisát, ami el fog tartani egy darabig.
Nekem csináltam,
hogy a Spotlight elkezdett indexelni, és újra indexeli az egész gépet, és nem tudom, hogy az miért.
Nekem rendszeresen csinálja, ez ezzel foglalkoz. Mert hogy túlzás, hogy rendszeresen, de még fél évente. Vagy 4 éves rendszerem van, tehát.
Hát az enyém sem friss. Emlékszem, hogy letöltöttem az újabb rendszert, aminek nem is tudom, mi a neve. Mountain Lion. Megvettem, letöltöttem, de még nem is installáltam fel, pedig fél éve megvan.
Nem Snow Lion?
Az nincs. Snow Leopard volt régen. Snow Leopard. Lion, aztán Mountain Lion.
Ja, Mountain Lion, azaz. Na, az nekem is megvan, de még én sem raktam föl. Hát pontosabban a MacBook Pro-ra fölraktam, de lassabb lett sajnos, mint a Snow Leo. Úgyhogy most visszaraktam a Snow Leo-t. De tudod, múltkor meséltem, hogy esett egy nagyot, és túlélte. De az az érzésem, hogy a vinyó kicsit sérült, mert időnként indokolatlanul belassul. Aztán tök jó. Tehát lehet azt tudom elképzelni, hogyha a vinyó arra a részére ír, ami esetleg sérült, akkor nem tudom, ilyen van. Hiszen a vinyó az egy fizikailag mozgó alkatrész, el tudom képzelni, hogy...
Lehet, de egy kicsit gyanús.
Na mindegy, SSD kerül bele. Tehát most SSD-sítani fogok. Azt még nem tudom, hogy a nagy gép az mennyit kap, de az a koncepció, hogy kettőt. Egy lesz a rendszer, egy lesz az aktuális munka és a scratch disk, és megmarad két HDD arra az eset...
Kell a tárhely.
Hát igen, az anyagokat tárolni. És akkor azt fogom csinálni...
Egy esküvőről hozzá viszél 80 giga anyagot, ezt elég nehéz SSD megoldani.
Hát egy 256-os. Tehát pontosabban kell egy 128-as.
És akkor csak egy munka félrel.
Hát egyszer egy esküvőt csinálok.
Hát, hogyha úgy meg tudod oldani, hogy ne legyen átlapolódás a következő esküvővel, akkor az úgy jó.
Hát mindenképpen úgy kell majd csinálni, hogy a kisebb munkákat azt tudom csinálni a HDD-kről. Azok is ugye RAID-be vannak kötve, tehát elég gyors az elérése. A nagyobb munkákat, mint amikor egy esküv, ami tartom az 3000 kattintott fényképet, ki kell válogatni, be kell állítani, azt pedig majd az SSD-re rámásolom, ott megcsinálom, utána a kész anyagot meg visszamásolom a HDD-re. Nem tudom, hogy ez...
Elmeséljük-e most már, hogy gurult el az Aston Martin, Peti?
Hogy gurult el az Aston Martin?
Vagy akarsz még a technikai
dolgokat? Négy adás óta adósok vagyunk ezzel a sztorival.
Az történt, hogy eljegyzési fotókhoz megálmodtunk egy James Bondos témakört.
Ezt már tudják a hallgatók.
És sikerült kölcsönkérni egy ismerős ismerőtől egy Aston Martint, amire megígértük, hogy nem vezetjük, nem törjük rommá, csak mellette, vagy esetleg benne ülve, hogy csináljunk képeket. Igen, erről beszéltünk részletesen az egyik adásban. Na és amikor éppen a kocsi előtt 2 méterrel álltunk, az autó keresztbe állt egy úton, pontosan az út mellett, és a Peti minket fotózott, akkor egyszer csak borzasztó rémült arcot láttam a Petin.
A gépet a földre.
Igen, talán le is tetted a gépet, és elkezdtél futni felé. Te mit láttál?
Én pont ugyanezt láttam, mint ti, hogy én azt nézem, mondom, mi van, beült a csávó a kocsiba, és szó nélkül elhajt, mondom, csak nem ilyen bunkók. És akkor látom, hogy ők is ott állnak a mezőn. És az autó az hát, szépen lassan így gurul el át mögöttetek. És hát gondolom, látod az arcomat, utána én is láttam a tiedet, tehát körülbelül olyan érzés, mint egy Jumbo Jet kezdene rád zuhanni hátulról. Tehát valami iszonyat rémület jelent meg a fejeden, tehát vajon mit láthatok mögötted, és akkor rohantatok ti is utánam. És hát 5-en fogtuk meg úgy az autót, hogy mennyivel? 20-30-40 centivel az árok előtt? Nem volt sok.
Nem volt sok, igen, de és ráadásul keresztül gurult egy olyan úton, ahol jöhettek volna akár gyalogos, akár autó.
Igen.
Tehát egy kétsávos utat keresztbe gurult az Aston, és a igen, az árakkal ott elkaptuk.
Hát egy másfél
nem gyorsult fel nagyon, mert nagyon kicsi volt a lejtő, de valahogy nem sikerült kellene behúzni a kéziféket a tulajdonosnak.
Azt hiszem, az történt, hogy ebben talán elektromos kézifék lehet.
Nagyon furcsa kézifék van benne, mert a vezetőhöz képest jobb oldalon van, ami egy balkormányos autónál nem lenne meglepő. Egy jobbkormányos autó elég furcsa. Ugyanis, hogyha behúzná a kéziféket, akkor nem tudna kiszállni jobbról.
Igen.
Úgyhogy valahogy úgy van megoldva a kézifék, hogy föl kell húzni, mint egy rendes kéziféket, majd aztán újra le tolni, és olyan van behúzott állapotba, és akkor kioldani már fogalmam sincs, hogy kell.
Igen, ezt nem lesz.
Kézifékes kanyargásra van tervezve.
Hát nem, mert van benne erő, tehát tudsz vele power slide-olni.
Meg a hátsó kereket nem úgy se jó fékezgetni, hogy hátsó kerékhajtású az autó.
Ezek mennyivel viccesebb. Vicces, egyszer még 95-6 környékén egy haveromnál volt kölcsön egy nagyon régi S AMG Mercedes. Ez az első olyan AMG Mercedes volt, ami S-osztályból AMG-t csinált a Mercedes gyár. Mit tudom, 5 literes V8-as motor körülbelül. És ez volt az autó, tök vicces, hogy 100-ig nem is igazán gyorsul, mint a nagy köpcentés autók többsége. Tehát 100-ig, mint tudom én, 6-7 másodperc. De ilyen 110-120-nál kezd el igazán passzírozni az ülésbe. És ezzel lehetett azt nagyon kényelmesen megcsinálni, hogy egy 3 vagy 4 sebességes automata váltója volt, hogy finoman ráléptél a fékre, ugye az első fékek mindig sokkal erősebbek, és közben adtál nagy gázt, és akkor egy helybe tudtál pörögni vele, hogy az első kerék fix pont volt, és tudtad rajzolni a köröket a nagy
akvinkúj.
Igen, az akvinkúj nagy parkolóba. Ez vicces volt.
Na jó.
Érkezett kérdés. Reflektálunk rá?
Reflektáljunk rá, mert nagyon sok kérdésünk van.
Kérdezték tőlem, hogy hát jellemzően fix obikkal dolgozom, és mit szoktam csinálni ilyenkor, amikor föl van például egy 135-ös obi, és hirtelen nagyobb látószögre van szükségem. Hát a válasz teljesen triviális, lecserélem egy nagy látószögűre. Tehát én egy olyan hevederrel dolgozom, tehát nem táskából dolgozom, hanem egy ilyen heveder rendszerrel dolgozom, ez a Löweprónak az S&F rendszere, ami egy övből áll, és egy válpántból. Ezt akkor váltottam át rá 2 éve körülbelül, amikor egyszer egy ilyen négy napos fesztiválra hívtak el, mint hivatalos fotós, és úgy volt, hogy 2 fotós lesz. Aztán a költségvetésben csak 1 fotós fér bele, és nagyon úgy fesett a dolog, hogy túl leszek terhelve. És ezt nem akartam úgy megoldani, hogy hát hátizsák azért lett volna rossz, mert nem tudok objektíveket váltani, a félvállas táska pedig azért lett volna rossz, mert nagyon durván félreterhelte volna a gerincemet. És akkoriban kezdtem el egyébként masszázsra is járni, és a masször mondta, hogy ezt azonnal hagyjam abba, tehát ezt a félvállas táska hordást, mert ferde a gerincem. És ez a fotózás miatt van egyértelműen. Úgyhogy akkoriban még elkezdtem hordani másik vállon a táskát, de hát 5-6 évig egy vállon hordtam, teljesen kényelmetlen volt a másik oldalon, nem éreztem biztonságban sem az egyensúlyomat, sem a táskát. Még nem is tudtam obikat cserélni, mert annyira megszoktam, hogy a jobb oldal, jobb hátul van a táska. Úgyhogy ez a
hogy talán fél... nyitva van az ablakod?
Nincs nyitva ilyen hangos a sziréna, pedig a 6. vagyok.
Nem,
csukott ablakkal podcastezünk.
Már távolodnak, se baj.
Az van, hogy...
Ha jobbra lóg a táska, akkor még játszhatsz az, hogy a bal válladon van, és úgy lógatod jobbra.
Úgy szoktam,
hogy van, és úgy lógatod jobbra. Tehát annyi játékod van, de a táska, amivel aztán gyorsan lehet objektívet cserélni, az mindenképpen baromi kényelmetlen, sokat kell rohangálni. Én mindig úgy fotóztam, amikor még fotóztam,
hogy
táska le. Tehát, hogy megyünk jobbra-balra, akkor viszem a táskát, utána leteszem egy fix ponton. Esküvőt is fotóztam úgy, hogy letettem egy félre első sarokba a táskát, és inkább oda-ballaktam objektívet cserélni.
Hát igen, ezt lehet egyébként két okból rossz. Egyrészt a hirtelen másik objektívra van szükség, kellemetlen érte elrohanni. Igen. A másik pedig, hogy potenciális lopásnak kezdett ki a felszereléssel, és nem a násztépre gondolok, hanem bárki.
Bárki oda jöhet, persze.
Én például voltam úgy esküvőn, ez nagyon vicces volt. Akkor átadtam az anyagot, akkor nézzük meg. És nem is magukat keresték, hanem egyből a bulihoz tekertek, és kíváncsiak voltak a bulis képekre, és mondom, mit kerestek? Hát képzeld el, hogy bejött egy fickó a mennyasszonytáncra, megtáncoltott ott, vadig fogalmam sincs kicsoda, csak amikor oda került, akkor lepődtem meg, hogy őt nem ismerem, dobott a fazékba, majd távozott. És kiderült, hogy egy ember bejött az utcáról, megtáncoltott a mennyasszony, bedobott pénzt a kalapba, vagy tálba,
kondérba,
és távozott elegánsan.
Jobb, mint hogyha kivett volna.
Igen.
Kedvesebb.
Egyébként tök nagy para lehet a párnak, hogy ott elég sok pénz összejön, hogy akkor arra, miközben buli van, miközben csomó mindenre kell figyelni, elég sok olyan esküvői helyszín van, ahol nem lehet olyan normálisan elhelyezni ezt a tálat. És ezt el tudom képzelni, hogy azért elég nagy összegek tudnak összejönni egy 150-200 fős esküvőn. De mindegy, nem menjünk ebbe az irányba, nem akarok erről beszélni.
Szerintem ezt úgy lehet megoldani, hogy van ennek egy dedikált felelőse.
Persze.
Nálam mondjuk nem volt fizetős mennyasszonytánc. Csak nem fizetős változat, de egyébként is a bármi nemű ajándékra volt egy felelősünk, hogy az ajándékokért ő pakolja el. És akkor nekünk ezzel nem volt gondunk.
Nem a szerencsejáték függő rokont kell megkérni. Elmegy gyorsan és megforgatja ruletten. Csak segíteni akartam, csak meg akartam nektek duplázni.
Könnyen megduplázod, igen.
Igen.
Volt a más kérdésünk.
Igen, és ugye... Nyilván akkor objektívet cserélek, és ezt azért tudom gyorsan megtenni, mert ezt a Löweprón S&F rendszert használom, ahol balról jobbra nagy látótól teléig vannak föl sorakozva az objektívek.
Az öveden úgy lógnak, mint hogyha pisztoly táskák lennének, tehát körbe lógnak rajta az objektívek, és ráadásul mindegyiknek itt van a tetejét, objektív sapka nélkül, tehát kibe tudod tenni gyorsan az objektíveket.
A másik dolog, ami ez még el kell mondani, meg kérdezték, hogy Gábor kérdezte, hogy és hogy tudok úgy elkapni fontos pillanatokat, hogy fix van a gépen? Hát jellemzően úgy, hogy azért, hogy nem tegnap kezdtem. Tehát, hogy nagyjából tudom, mi után jön. És most ez nem csak az esküvőre vonatkozik, hanem abból, hogy
az ember... Akár tánc közben, akár
nem
csoportképnél,
bármikor. Csoportkép, az, ahogy emberek viselkednek, persze mindig előfordul, hogy van meglepetés, és hát az egy jó kis kihívás, amikor gyorsan kell reagálni valamire, de azért alapvetően az emberek viselkedéséből, testmozgásából, egymáshoz való bizonyából lehet következni arra, hogy most egy egymásra borulás jön, most egy kézfogás következik, most egy hatalmas...
Elcsattan egy pofon.
Ilyen még nem volt, de igen, például ez, erre gondolok. Igen, tehát erre azért hosszasra azóta, hogy az ember nyilván folyamatosan emberekkel dolgozik, és figyeli őket, és hát nyilván a munkám része az, hogy akarva akaróta is elemzem a viselkedésüket, egy idő után tudok következtetni arra, hogy mi fog történni. Esküvőn teljesen egyértelmű, tehát ott az esküvői menetben az még sokkal könnyebb. Tehát akkor a pap mondja, és előre ráadásul mondja, hogy most jó magyar szokás szerint megáldom a nászt, akkor nem így zajlik szöveg, de akkor tudom, hogy mi fog következni, milyen mozdulatok lesznek, és azt milyen obival érdemes fényképezni. Pontosan tudom, hogy mikor lehet elbattyogni föl a templom toronyba, vagy nem, karzatra, bocsánat, a nagylátóval, igen, orgonához csinálni egy nagylátós képet, mikor érdemes hátra menni, például egészen a templom ajtajáig, és akkor onnan telével lőni egyet a párról. Uh-huh. Ezek így nagyjából azért az ember fejében megvannak. Nyilván azok a legjobb esküvők, amik egy picit megtörik ezt a szabályt, és történnek olyan váratlan dolgok. Szeretnék kiemelni tavalyi esküvőt, ahol nem rizsszórással, hanem pálmaágakkal várták a párt. És egyrészt meglepett, másrészt gyönyörű volt. Tehát annyira új volt, én még sose láttam, pedig ez annyira triviális, gyönyörű, tényleg nagyon szép. Te azt képzeled el, hogy
a kardok,
jobb és...
Nálunk buborékfúrás volt.
Kard is jó. De azt képzeld tényleg, hogy 15-20 ember jobb és bal oldalt. És az azt jelenti, hogy még 40 pálma ág így belóg a pár felé, és jönnek ki a templomból. Nagyon jó. Csak az anyag nem publikus teljesen, úgyhogy ezt nem tudom megmutatni. Túl sok fontos ember, vagy mondom, hogy mondják, volt vendégként jelen.
Bárkinek a szíve joga azt mondani, hogy nem
persze. Egyébként a képeket, amit pont a múlt héten érkezett hozzám egy kérdés, egy fotós kérdezte meg, hogy fotózott egy esküvőn, és a pár nem engedi meg, hogy publikálja az anyagot, és tőlem kérdezték, hogy egyrészt ezt megtehetik-e, másrészt, hogy úgy publikálhat-e belőle, hogy nem felismertő a pár, mint ami hátulról. És hát egyrészt erről az a véleményem, hogyha úgy publikálsz, hogy nem is felismertő a pár, szerintem az tök béna. Tehát esküvői fotón most oké, kiraksz egy képet a csokorról, vagy ilyesmit, tehát ez így szerintem kevés. Tehát inkább rossz, mint jó. Tehát ezzel nem a reputációdat nem tud növelni, tehát szerintem ilyet nem érdemes. A másik pedig, hogy nem rakhatsz ki, hiszen a képek szerzői joga a tied, de a képek felhasználási joga az a páré, hiszen fizetett neked a munkádért.
De ha nem fizetett és szívességből csináltad, akkor is az övég.
Akkor a személyiségi jog védi őket. Viszont akkor, ha nem fizetnek a munkáért, akkor felhasználhatná a képeket, hogyha nem is felismerhetőek. Uh-huh. De egyébként jogilag szerintem a nem felismerhető képeket sem. Tehát még akár, hogyha csinált a helyszínen az épületről egy képet, az is a páré.
Szerintem az, is.
Azt sem használhatja.
A megrendelő. Úgy megtett egy esküvői fotót, hogy rajta van a pár, és mind a kettőnek ki van homályosítva az arca, annak nincs
úgy. Fekete
kockával ki van takarva.
Megmondom, szerint, tehát úgy, hogy fizettek érte, úgy még azt se tehetné meg, szerintem.
Ja. Úgyhogy szerintem... Megválaszoljuk Gábor további kérdéseit is?
Igen, csak annyit még akkor ehhez, hogy nem publikálhatsz új fotót, hogy a pár nem engedi meg. Ez szerintem egészen világos és egyértelmű. Meg a lábzoomról kérdezett még, hogy bizonyos esetekben működik, de egy falakkal beltérben körbevett helyiségben lehet problémás.
Hát ez egyértelmű. A lábzoom azért nagyon kis tartományban működik. Tehát egy 50-es obiból gyorsan tudsz csinálni 40-est vagy 60-ast, de nem lesz belőle 200 mini.
Igen, viszont az 50-esnek pont egy olyan érdekes objektív, hogy azzal egy picit közelebb mész és döntöd, egy picit nagylátóként viselkedik, tehát nyitja a teret. Ha meg messze mész, tehát távolabb mész, akkor is egészen más karakterrel működik. Én az 50-est azért szeretem, mert nagyon multifunkciós, de nem véletlenül az alapobjektív egyébként, ez nem véletlen.
Jaj, szóval nekem érdekes perspektívát ki lehet belőle hozni.
Nekem nagyon sokszor van fenn az 50-es. Én azt hiszem, hogy egyébként az a végletne fotózni egy esküvőt. Tehát egy 50-es meg is egy full frame, egy jó full frame váz, simán.
Ha van kellő hely a csoportképhez, meg van egy-két...
Ja, igen, nyilván kell egy-két feltét, de még hogyha nincs, akkor is meg tudod csinálni, mert mit tudom, állóba fordítod, és így végig kockázod. Aha. és hogy ügyesen rakod össze, és nem úgy gondolom, arra gondolom, hogy panorámát, hanem kicsit így megdöntögetve, akkor egy ilyen egy újszerű csoportképet tudsz belőle csinálni.
Tehát ez meg tudod... le.
Jó. Tehát úgy meg tudod csinálni az esküvőt egy 50-essel, hogy az egyrészt plusz hozzáadott érték lesz, mert nem klasszikus lesz a dolog, tehát nem az a szokásos, nagylátós csoportkép, meg nem hagyományos megoldások, és a pár így kap egy kis plusz kreativitást, hiszen a fotós az inspirálva van azáltal, hogy nem tud objektívet váltani, mert nem bit magával mást. Nem mondom, hogy nem rock and roll, de néha ilyen is kell. Én még nem csináltam, hiszen...
Én a teljes küldön szívesen végig kattingat.
Végig lövett? Nagyon jó.
És mindegyiket körbevágom.
Akkor majd Bergis Balázs mellett te leszel a másik fotós, jó?
Néha majd beállok elé.
Jó, állj be elé. Igen.
És mindegyiket levágom négyzet alakúra a képeket, hiszen régen a Roll filmen is volt 6x6-os kocka.
És tegyél,
jó volt az, milyen hangulatos.
Tegyél rá, légy szíves, valami effektet.
Tehát fekete-fehér lesz alapból.
Az is jó.
Az egész.
Vagy szép, ja. Az szeretem nagyon.
És mire figyelsz egy ismeretlen házasságkötőteremben vagy étteremben? Volt egy ilyen kérdés is.
Igen.
Megnézed, hogy fehér a plafon, vagy sárga.
Jó képeket csináljak. Igen, ezt például megnézem, ez jó. Most ezt nem jutott volna eszembe, de igen, ezt például megnézem. Ez tök ösztönös, fogalmam sincs. Ezt azt hiszem neki is írtam egy pár soros rövid választ, és utána mondtam, hogy ki fogjuk fejteni. Nem tudom neked így most a számítógépet.
Szerintem az, hogy milyen fényforrások vannak, tehát hatalmas ablakok vannak egyik oldalt végig, vagy nincs ablak egyáltalán, és csak mesterséges fényforrás van. Spotlámpák fognak erős árnyékot vetni mindenkire, vagy villogó neon van fönt, aminek nagyon rossz lesz a fehér egyensúlya, milyen magasan van a plafon, és milyen színű a plafon, tehát lehet esetleg derítésre használni, vagy teljesen kizárt.
Mindaz, amit most elmondtál, ez így van. Köszönöm, hogy összeszedted. Épp azt akartam mondani, hogy nagyon nehéz ezt számítógép előtt összeszedni, de hát nyilván egészen más rendszer szemléletünk van. Én ezt így abszolút ösztönből mindet, amit most mondtál, végig gondolom, vagy egyből tudom. Fölnézek, puf, és már le van tudva ez a kérdés, vagy ahogy belépek, gyakorlatilag már felmértem a telepet. Tudod, a filmekben, amikor képzik ki a kémeket, akkor szokott ilyen lenni, hogy menj be egy szobába, van 4 másodperc, egy gyere ki, mit olvasott a jobb alsó sarokban a néger? És akkor elmondják, hogy a...
Kim volt felemány szokni.
Így van ezeket. Na hát én ezt ugyanígy bemegyek egy terembe, és annélkül, hogy tudatosan végigmérném a helyet, ezeket tudom, amiket most elmondtál. Ez semmi más, ez a rutin. Tehát, hogy sok ilyen szituációban voltam már. Úgyhogy ezt én nem is ragoznám tovább, tök jól összefoglaltad.
Jó.
Mi volt még?
Ja, kérdés Gábortól. Hmm? Tehát még egy olyan kérdése, hogy lesz-e közönség találkozunk?
Nem rossz ötlet.
Én egyéb. Szerintem megadjuk a lehetőséget a közönségnek, hogy találkozzon. Bármikor.
Legyen a Deákon, nem?
Legyen a Deákon.
Úgyis nagyon sokan vannak. Deákon 4-kor, az jó lesz.
Akinél vaníliafagyi van, az a találkozóra jött.
Igen, és ha mentek, akkor nézzétek meg, hogy milyen Váci utca, az a Andrásnak a boltja van, az a Váci.
Fashion Street az ott.
Fashion Street. Utca,
arra merőleges.
Igen, a Fashion Street-en végig süt a nap, naplementekor, tavasszal olyan 6-7 fele. Úgyhogy akkor szervezetek, a tök jó képeket lehet ott csinálni, és pont az aluljáróból följövő emberek szemébe süt, kurva jó ilyen meglepetés fotókat lehet róluk csinálni. Azért tudom, hogy 2 éve kimentem így kampányolni. Kimentem egy fényképezővel, lefotóztam a szerelmes párokat, oda mentem hozzájuk, sziasztok, azért vagyok kint, hogy ilyen utcai szerelmes fotókat készítsek, ha megvettek az e-mailt, szívesen elküldöm. És egy pár ismerettséget kötöttem, lett egy pár követő, megismertem egy pár embert, több vicces volt külföldiekkel beszélgetni, úgyhogy ez egy pár napon keresztül csináltam. De csak innen tudom egyébként.
De ha visszatér az eredeti kérdésre, nem vagyunk még elég népszerűek ahhoz, hogy közönség találkozót csináljunk. De lehet valamikor ilyen fotós simogatást, mint a állatkertben. Kis állatokkal.
Jó,
Peti a kávét is felborítja.
Igen.
Jó van.
Jó. Egyébként ilyen, amit régóta tervezek, és egyelőre még koncepció és idő hiányában nincs meg, az a workshop és a személyes konzultáció. A workshoptól azért félek, mert nagyon sokan csinálnak nagyon rossz workshopokat. És ha már csinálok, akkor szeretnék jót csinálni. Jobbat, mint amilyeneken én magam részt vettem. Vagy amilyeneken barátaim részt vettek és meséltek róla. Tehát ami nagyon fontos nekem, hogy tényleg használható tudással távozzon, aki eljön hozzám.
Nagyon nehezen megtartható szerintem a fotózás tömeg.
Igen, de éppen ezért...
Csinálsz egy setupot, hogy most felrakod a vakukat,
nem,
meg
éppen ezért nem is
modellt, annak úgy semmi értelme, nincs semmi értelme, lefotózza ugyanazt a képet.
És éppen ezért látnám sokkal több értelmét a személyes konzultációnak. Tehát mit tudom én, lenne egy fix díja, és heti, havi 4 alkalom, alkalmanként 1,5-2 óra. Uh-huh. 1 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. És ami nagyon fontos lenne, hogy meséljen a konzultáció alanya, meséljen arról, hogy miket fotózott eddig, milyen problémákkal találkozott. Igen, veszek egy ilyen kaucsot, és akkor lehet feküdni, becsukni a szemed, relax, zene, és mesélj róla. De nem, tényleg, hogy meséljen
miket
arról.
Miket álmodsz fotózás után.
Igen, miket szeretne megcsinálni, milyen álmai vannak a fénykép, és ezt tök jó átbeszélni. Ildikó jött át hozzám, ugye nálunk mi rendszeresen tartunk ilyen konzultációkat kettesben, és akkor mutatja a fotóit, meg és olyankor ez tök érdekes, mert hogy nyilván az ember, tehát egy kreatív gondolkodású ember vagyok, tehát egyből tovább gondolom, meg elkezdek irigykedni, hú, ez de jól megcsináltad, vagy hú, de jó helyszín, de szép lány, add meg a számát, én is fotózni akarom. Nyilván az ember nem nyújja le a másik modelljét, majd pláne nem azonnal, tehát adni kell egy kis időt, tehát egyébként egy barátnőjét megkérdezte, nagyon szeretném fotózni, de nem most azonnal, tehát adni kell neki 2-3 hónapot szerintem, hogy tiszta fejjel mehessek neki, ne legyen bennem az Ildikó képei, ne legyenek bennem, ne akarjam
azt utánozni.
De nem, igen, vagy ne befolyásoljon inkább, igen, ne befolyásoljon. És mi tartunk ilyen konzultációkat, és hozott fotókat, ami ráadásul önportrékat, és egyből néztem, hogy tök jó, hogy valami hiányzik. Berántottam Photoshopba, egy vágás, itt egy kis olyan, és mindenketten néztük, hogy fú, de kúra jó képet csináltunk belőle. Tehát, hogy igen, tényleg
kicsit... Nehéz így konzultálni szerintem, hogy valakinek az ő munkásságát kiemeld, vagy jobbá tedd, de úgy, hogy ne a saját kézjegyeidet pakold rá. Tehát minden beszínezel arra a színvilágra, ami neked tetszik.
Jó, nem, semmiképpen. Nem, én minden egyes, az a vicc, hogy amikor leülünk, akkor elmondom, figyelj, Ili. Na, most azt bármit mondok, azt nagyon légy szíves, tedd zárójelbe, idézőjelbe, meg kis kockába, hogy ez az én véleményem. Ez csak az én, így van, ez csak az én véleményem. És az a hely, hogy ezt nem elég, hogy elmondom az elején, de amennyire szeretném mindig túlhangsúlyozni. És mindig egyes fotónak...
Mert olyan szerény vagy.
Hát én már annyira szerény vagyok, igen. Nem, tényleg azért, mert fontos az, hogy úgy adjak tanácsot, hogy ne befolyásoljam.
Szerintem ez abszolút működőképes.
Abszolút szerintem.
Termék is ez a személyes konzultáció. Pont, hogy elmondtad, ez a egy hónapos csomag, találkozol 4 alkalommal az illetővel, lehetőség szerint ő hozzon témát, tehát csináljunk egy stúdió session, csináljunk egy szabadtéri session, fotózzunk ételt, nem tudom, fotózzunk aktot, tehát bármilyen téma lehet, de fontos szerintem, hogy ő hozza, és ne neked legyen egy összerakott tematikát, hogy
igen.
Egy kicsi ez, egy kicsi igen. Az, mert nem biztos, ez mindenkinek fitte.
Egyrészt meg ettől lesz személyes. Tehát az nyilván az ő problémáira reflektálva tudok a legjobban segíteni. Ha elkezdek olyasmiről beszélni, amit untatom, akkor kidobom az ablakon a pénzét, és az senkinek nem lenne jó.
Viszont, megtehetjük podcastben bármikor.
Ja, igen, hogy olyasmiről beszélni, ami másokat nem érdekel. Igen.
Nem, de úgy, ilyen szarkasztikus vagyok van.
Ne, tök jó.
Ebéd utáni podcasttel. Hogy...
Hibátlan. Én még nem is ebédeltem, úgyhogy ne, annyival rosszabb a helyzet. Viszont nagyon finom sonkát vettem. Isteni a Fény utcai piac. Marha jó dolgok vannak. Na, de hagyjuk.
Hello Petit, akkor tudnád, hogy az előző adásban volt szó.
A Fény utcai piacról?
Igen. Elmondtad, hát, hogy a mozgó lépcsőn föl, és jó.
Ja, és a sonkás. Na most a sajtosnál voltam, most nem volt zárva a sonkás. Vettem kecskesajtot is, meg szeránó sonkát. Ja, meg letöltöttem a Coin alkalmazást, amit egy másik podcastben hallottam róla, és nagyon jó. K-val, Coin. Ez egy...
Kiadás.
Kiadás bevétel menedzselő program.
Aha.
Nagyon kis ügyes. Sajnos nem tudja elkülöníteni a céges meg a magánszámlát. Meg ami még így jó ötlet lenne, hogy ha zsebeket tudnál létrehozni. Tehát, hogy ha berakok a zsebembe, mit tudom, 20 000 forintot, mert én szoktam így elkülöníteni, mit tudom én, van a fiókomba egy ilyen kis tasak, és akkor abba berakok pénzt, amit mindig a számlákra tartogatok. Uh-huh. Van egy régi pénztárcám, amit meg így elrakok vész esetére, és abban rakom azokat a pénzeket, és mit tudom, van a zsebem, amit még napi szinten hordok magamnál, és hogy ezt a pénzfluktuációt, ha még tudnál kezelni, de hát tényleg már bonyolult lenne talán.
Na jó, és aztán zsebek között pakolhatsz egy.
Igen, igen, ez hiányzik egy picit, de amúgy tényleg egy nagyon jól átgondolt program. Na szóval, hogy a személyes konzultációban tényleg az lenne a lényeg, hogy, hogy azokra a problémákra keressünk választ, azokat a problémákat gondoljuk át, azokat a problémákat segítsek egy kicsit boncolgatni, amik az adott fotósnak vannak.
Igen, de lehet, hogy nem érzi, hogy van egy konkrét problémája, hanem csak egy mondjuk nem olyan
általánosan jó, szeretne lehetne, jobb lenne.
És akkor azt mondod, hogy jobb lett volna egy órával később csinálni, mert laposabban sütött volna a nap. Vagy jobb lenne ott levágni, és akkor az úgy lehet, hogy kifejezőbb.
Hát igen, csak ilyeneket meg nem szeretek mondani.
Hogy egy órával később?
Az mondjuk simadiba, de a vágásba hát mondjuk belefér, de belefér. Nem tényleg olyan dolgok, tehát szerintem sokkal több múlik az elméletem, mint hinnétek. Tehát, hogy magán a hozzáálláson, a viszonyuláson, ezért például, ha workshopot tervezünk, annak nagyon erős szemléleti oldala is lenne.
Igen, azt nem húzza meg senki. Az olyan dolgokat, amilyen kötelező tananyag, tehát fotós etika.
Így
meg,
van.
Hogyan viselkedjünk, hogyan.
Maga az a munkához való hozzáállás például, akik van egy alvállalkozóm, aki most úgy megy el nyaralni, hogy van egy határidős munkája felém. Tehát, bocs, de nonsense. Tehát
hát igen, ilyen kérdés mondjuk, hogy melyiket mikor.
De nem, bele fog férni a határidőbe. De lehet, és lehet, hogy én vagyok túlzottan munkamániás, de én nem egy olyan nyaralás, ami bárhova rakható, azt vagy ilyen pár napra elugrás valahova, azt én nem tudnék nyugodtan elmenni pihenni, amíg nem adom le.
Ja.
De ez lehet tényleg...
Jó, tehát sokszor... nem voltál szabadságon évek óta, úgyhogy fogalmat sincs, hogy ez milyen.
Biztos van rá jó.
Majd most kiderül, ha elmész nyáron nyaralni egy hétre, hogy meglátjuk, mennyire leszel nyugodt, és tengerparton kicsit... úgy fogsz-e feküdni egymásra tett lábakkal, hogy ú, de klassz ez a nyaralás. De jó, hogy kikapcsoltam a telefonomat.
Az a baj, 4 napra megyünk. Egyébként a telefon kikapcsolása már a határon túli körúton is nagyon jó volt. Tehát már ott egyébként nagyon megnyitható volt, hogy nem töltök napi másfél-két órát telefonálással, de meg e-mail írogatással, bár ott nagyon nehéz volt behozni magamat, hogy az e-mailekre válaszoljak, mert ott egy csőstől kaptam meg, amikor hazajöttem, mert kint nem volt érerő. Hát nem volt mobilnet. Ami probléma a nyaralása, hogy 4 napra megyünk csupán, hogy ennyi fér bele végül, utána haza kell jönnöm, lesz egy munkám, majd sajnos nem tudok máshova rakni, és utána megint elmegyünk egy 3-4 napra, az már belföldre. Tehát 3-4 nap pirán ez a terv, és utána haza, és utána itthon elmegyünk még egy picit lazítani.
Pirán, nem Irán.
Pirán, Pével, ha?
Az a Plével.
Plével.
Szlovénia.
Jaja.
Külföld. Na jó.
Voltunk futni tegnap együtt.
Ú, igen, ezt el kell mesélni, hogy előkerült Péterre egy 2010-es fotó.
Akit valaki, éreztem, hogy valaki belájkolt.
Valaki azt írta rá még annak idején, hogy hú, de jó pasi.
Igen.
Hasonlók. Úgy éreztem, hogy itt az idő, hogy elkezdjünk futni.
Igen. Alig 10 kiló jött föl rám az elmúlt 2 évben.
10?
Alig 10, aha. Hát akkor voltam.
De az mind bicepsre.
Viszont sokat veszítettem a haj fronton, az a haj.
Hát ezt nem tudod megnöveszteni, lehet, hogy lehetne jól fésülni.
Lehetne, igen, lehetne.
Jobbról balra, keresztbe át. Ja. Kis zselével odafixálni. Nem lakunk egymáshoz túl közel, úgyhogy a közös futás az úgy néz ki, hogy megbeszéljük, hogy mikor futunk.
Igen.
Meg azt is, hogy mennyit, aztán vagy sikerül egyszerre indulni, vagy csak majdnem.
Azért áruljuk, hogy neked egy picit többet sikerült futni.
Igen, tehát én egy sziget körrel, én meg nem tudtam megállni 2-ig. De.
Igen, én leküzdöttem a kemény 5,2 kilométert, viszont fogytam 5,5 kilót, minden kilométerben fogytam 1 kilót, képzel.
Akkor még egy futás is meg.
Még egy futás, és abban is hagyom. Igen. Hát nem volt semmi. Leszálltam a Margit híd Budai híd főnél a villamosról, hogy átkocogok a hídon. Ugye egy időben nem állt meg középen a villamos, hogy elfejtkeztem róla, hogy most már megáll, de mindegy, jobb is volt így. De mire átírtam a hídon, pont elég volt arra, hogy elfáradjak. Tehát azt a plusz 10 kilót cipelni, az nem könnyű.
Mondjuk az emelkedő.
Emelkedő, igen, meg elég régóta nem futottam, mindegy.
Én a fokozatosság elve híve vagyok, igen? Vagy mi vagyok, és mondtam, szóval, hogy kezdjünk egy félkörrel.
Nem, azt nem.
2,5 kilométerre, de
nem a derűt.
Hogy nem öltözöl át azért, hogy félkör.
Meg a félkör nem a derűt, az nem ad egy olyan lendületet, hogy bazd meg, megcsináltam.
Ja.
Tehát az nem segíti. Mert ugye ez megint csak pszichés. Ha már egyszer elkezdesz futni, utána valószínűleg már sokkal könnyebb. Például ma mentem föl, megint ugye voltam a piacon, ott lépcsőztem, nem mozgó lépcsőztem, és tök jó érzés volt a combomban érezni egy kis ilyen kis fájdalmat, ahogy lépcsőzök, mert hogy hát...
Nekem nagyon érdekes volt a tegnapi közös futásunk egyébként. Én is akarom mesélni. Hogy általában az szokott lenni, hogy futás közben nagyon kivagyok, hogy jaj, nem bírom tovább, álljunk már meg, nem tudom. Viszont utána nincs sok bajom. Tehát, hogy tök jó vagyok utána. Most meg a fordítottja volt, hogy végig nagyon jól ment a futás, és nem is terveztem el előre, hogy mennyit futok, aztán végül 10 kilométernél megálltam. De így tök jól ment. Valamilyen egy óra körül idő volt, tehát ilyen kényelmes tempó. Viszont utána egy-két órával később ilyen olyan fáradtság tölt rám, az izmaim lázadtak, és minden bajom volt.
Hát nekem is lázadtak, de nekem még futás közben. Az első félkörnél éreztem úgy, mint a második félkör végén szoktam. Van a szigeten egy olyan rész, hogyha normális irányba indulsz, az óramutató járásával ellentétes irányba indulsz, ha visszafele jössz, akkor az úszodát elérve van egy olyan végtelennek tűnő viakoloros rész a végén.
Hosszú egyenes.
Aha. Jó, hosszú egyenes.
Hiszed, hogy már majdnem ott vagy az úszodát.
Már majdnem ott vagy, de még van 200-300 méter a kanyarig. Ja. Na és úgy éreztem magam az első kör közepén körülbelül. Aztán azt leküzdöttem, hirtelen aztán nagyon könnyen jutottam az Árpád hídig, az nagyon gyors volt valahogy. Utána az Árpád hídet megfordulva, pont kellett egyet előznöm, és bele kellett kicsit húzom, hogy beférjek a szűkölős rész előtt, és az nagyon nem esett jó, az a pár plusz lépés, egy gyorsabb lépés. Utána nagyon fájt mindenem egy darabig. Aztán a végén, megint a visszafele, még a visszafele út felén én rájöttem, hogy az egész csak picsogás, igazából sokkal több van bennem, mint amennyit hiszek, tehát hogy...
Fejben dől el,
igen, az az helyzet, hogy elhittem azt, hogy elpunyultam. És akkor elkezdtem gyorsítani. De a valóság az, hogy tényleg elpunyultam, és ez a végére ki is derült. Úgyhogy én a végén bele szoktam sprintelni egyet. Ugye mit tudom, 100 méter, 60-100 métert sprintelek a végén. Csak mert jó érzés, igen, hogy nem adom magam oda a fáradtságnak. De most nem
úgy. Négy kézláb. Én egy új útvonal mentem elfutni, és kinéztem, hogy jó az a domb, oda föl kéne menni, még nem jártam arra. És belefutottam egy olyan brutál kaptatóba, körülbelül egy kilométeren keresztül futottam.
Úristen!
Nagyon keményen emelkedett.
Úristen!
Ami olyan, hogy így, hát ilyen biciklivel, ilyen országútvel egyértelműen legkönnyebb fokozat, Montiba talán így a legkönnyebb és a harmadik legkönnyebb között valahol lehet. Ki mennyire szeret kiállni, és az egy kilométer hosszú volt az emelkedő. Úgyhogy, és az volt a 10 kilométeremből nekem a második vagy a harmadik kilométer környékén. Tehát én nagyon komolyan gondolkodtam, hogy akkor vissza is fordulok, és ennyi volt. De aztán fölértem a vízszintesbe, és valami szép volt a kilátás, úgyhogy bőven megérte.
Nekem az első, meg a második futócipőm is terepfutócipő. Egyrészt a szigeten is a földön futok, másrészt meg sokkal jobban élvezett. Amikor még Ürömön laktam, akkor a Pilisbe jártam Nagykevély környékére futni. És tök jó, hogy föl-le, van egy kis dinamikája a dolognak. Mert igen, szerintem egyrészt sokkal jobban...
Meg.
Igen, meg sokkal jobban átmozgat. Azt hiszem, megjött Ildi. Megyek, beengedem. Addig beszélges.
Mesélek a hallgatóknak. Nagyon régóta akartam erről beszélni, és végre nincs itt a Peti, hogy beleszóljon, hogy azt a problémát akartam megosztani veletek, hogy minden este úgy érzem, hogy igazából még jó lenne egy kicsit ébren maradni, majd minden reggel úgy érzem, hogy jó lenne még egy kicsit aludni tovább. Tehát nem arról van szó, hogy túl keveset alszom, vagy túl sokat vagyok ébren, vagy fordítva, hogy oda jutottam végül, hogy kevés a 24 óra. Egyszerűen rabja vagyunk a föld forgási sebességének, hogy pont 24 órába kell beleférjen az élet, és én szeretnék inkább ilyen mondjuk 28 órás napokat, amikor egy kicsit többet lehet ébren lenni, meg egy kicsit többet lehet aludni. És nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de majd kommentben mondjátok meg, hogy volt-e valakinek hasonló érzése. Persze macerás 28 órás napokat csinálni, mert akkor vagy eltolódnak a nappalok, vagy le kéne lassítani a föld forgását.
Itt van, ne beszélj róla, hallod, ne itt van, ne róla beszélj.
Peti visszajött, ennyit akartam mondani nektek.
Kérem. No.
Elmondtam addig a hallgatóknak, hogy kevés a 24 óra, és sokkal jobb lenne 28 órás napokat tartani, amikor kicsit többet lehet ébren lenni, kicsit többet lehet aludni.
Ezt már egyszer mesélted. Nekem is.
De podcastben meséltem?
Azt nem tudom, de akkor is baromságot tartottam, azt hiszem.
De te nem akarnál egy kicsit többet aludni? Meg egy kicsit többet ébren lenni?
De az, hogy majd az, hogy hány órás napokat tartunk, annak semmi... Akkor rövidebbek lennének az órák. Viszont hogy képzeled ezt a 28 órát?
Hát úgy, hogy mondjuk néha nappal vagy épp nappal alszom.
Hogy elcsúsznánk.
Vagy lelassítjuk a földet. Ez macerásabb. De hogy erre el lehetne csúszni.
Futáshoz még egy témát.
Jó, doktor, ezért doktor. Akartam akkor megbeszélni, amikor nincs itt a Peti, mert tudtam, hogy így fog reagálni. Ennyire érinti mélyen az én problémám.
A doktor Kelenc utcait használod? Van a hűsítő, meg a melegítő krém.
Aha.
És az az érdekes,
hogy... Melegítőkrém, meg
igen,
ugye,
igen.
Izomlazító ilyen le,
igen. És van a futás utáni, és a sport utáni krém, az hűsít.
Aha.
Na és azt akartam elmesélni, hogy nekem nem esik jól a hűsítés. Nekem futás után is a meleg esik jól.
De az a futás utáni krém,
igen?
Úgy szoktam használni, amikor már ilyen izomlesz kialakult, tehát ilyen órákkal később, vagy másnap, vagy ilyesmi. Én akkor szoktam használni ezt a krémet, és akkor nagyon jó.
Jó, majd kipróbálom. Annyira nem vészes a helyzet, annyit nem futottam, hogy izomlázam legyen. Nem, tehát valószínűleg...
Legközelebb futni.
Hát két naponta kéne.
Holnap?
Igen, két naponta kéne. Sőt, én arra gondoltam, hogy szerintem még az eskü utáni vasárnap is beleférne egy laza. Tehát arra odafigyelve, hogy akkor tényleg nem erőltetve a dolgot, laza kocogás, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Egyébként, amire végig figyeltem, hogy ne legyen tocsogás, ne legyen ilyen csoszogás.
Aha.
Azt nézem, hogy sokan futnak úgy a szigeten, hogy hát nagyon erős jó indulata
lehet. Aki jól megvertek, úgy fut.
Igen, igen. Tehát erős jó indulata lehet, hogy futásnak nevezni, nem, ilyen végig vánszorogja a kört. És halad meg minden, de hogy nincs benne az a futás a dinamikája, azt úgy hiány. De semmi közöm hozzá.
A felkészülésnél minden cikkben olvastam, hogy sokkal fontosabb, hogy milyen hosszú távot futsz, mint az, hogy milyen tempóba. Tehát, hogyha most választani kell, hogy tényleg nagyon durván meghúzod és futsz 5 kilométert, vagy éppen csak kocogva lenyomsz 10 kilométert, akkor azt mondják, hogy sokkal inkább nyomjál le 10 kilométert, hogy az.
Ja, ez egyetértek.
Feltéve, hogy hosszú távfutással akarsz felkészülni.
Ez egyik, a másik meg, hogy eleve 20 perc mozgás után indul be
a bármi.
A zsírbomlasztás, vagy hogy hívják ezt.
Igen, igen.
Úgyhogy eleve nyilván sokkal jobb a két kör lassú futás valószínűleg, mint az egy kör gyorsabb. Viszont én inkább én meg annak a híve vagyok, hogyha fussak normális tempóban, ami futásnak nevezhető, és akkor fussak két kört, ha már ebben a tempóban le tudok futni a két kört. Szerintem ez így két hét múlva meg lesz.
És.
Tehát én szeretnék két hét múlva már újra két kört futni. Hát ez szerintem reális, 2-3 hét. Mi van most? Elsője, második, harmadik, negyedike, negyedike van. Hát ilyen 20. környékén.
És így bemondod, hogy hanyadika van, most nagyon fontos, hogy hamar kitegyük a podcastet.
Ja.
Nem ülhetünk rajta.
De megbeszéltük, hogy lesz egy hét csúszás, nem? Hát tehát ez mindenképpen csak jövő héten. Tehát ez ilyen 11. környékén megy csak ki.
Nem leszünk aktuálisak, Peti, mert jövő héten jön az Apple bejelentés, és arról mindenképpen beszélünk. Például, most frissítettük az egyik iPhone-nak a szoftverjét, mert annyira visított, hogy tegyük már fel a 6-ost, mert még 5-ös volt rajta a BA-én, és ugye a settingsnél egy ilyen kis 1-es ott folyamatosan ott virított. Hogy
bosszantó mi?
Nagyon bosszantó, és úgy, ahogy kell, csináltam róla egy backupot a számítógépre, egy teljes backupot, föltettem a 6-os szoftvert, és amikor úgy tűnt, hogy minden tökéletes és nagyon szépen rendben van, akkor használva vettem volna a telefont, és majd kivulott a kezéből, amikor észrevette, hogy az összes kontaktja eltűnt, és az összes SMS eltűnt, de úgy, hogy például a notes-ok megmaradtak, például a fényképek megmaradtak, minden egyéb beállítás az így megmaradt, úgyhogy gondoltam, hogy ez az update ez nem sikerült jól, és ott van a számítógépen a backup, úgyhogy egyből mentem a backuphoz, és restoroltam a telefon, de ilyenkor nem teszi vissza ugye a régi szoftvert, tehát marad már a 6-os rajta, de hogy minden beállítást visszaállít.
Igen.
Nem jöttek vissza.
Ne.
Nem jöttek vissza a dolgok, úgyhogy írtam az Apple supportnak, akik voltak ilyen kedvesek, hogy egy ilyen telefon beszélgetésre invitáltak, azt mondták, hogy ez alapból ezért már fizetni kéne, mert letelt a 3 hónapos ilyen telefonos support garancia a készülékvásárlás óta, de hogy most mégiscsak ezt izé megejtik. És több mint egy órán keresztül beszéltem az Apple-lel.
Nem mondod komolyan, hogy...
Országi szám hívott egyébként.
De várjál ezt úgy, hogy... Próbáltuk
megoldani a dolgot.
Hogy ez viszonylag értelmes időn belül, tehát nem az, hogy egy hét múlva, egy hónap múlva, hanem egy-két
nem,
napon belül.
Tegnap jeleztem a problémát.
Nem mondod is, hogy már fel is hívtak.
És lehetett választani, mikor hívjanak online, és akkor még azt is írták online, hogy elbírálják, hogy akkor ezt most megcsinálják ingyen, vagy nem, de elbírálják és csinálják. És felírtak, és akkor abba segített az illető, hogy először is kitúrtunk régebbi iCloud backupot, mert az iCloud-ba lehet állítani, hogy szinkronizáld-e például a kontaktokat vagy sem, de van egy csomó automatikus, például az SMS-ek, azok mindenképpen backupolódnak az iCloud-ba.
Uh-huh.
És kitúrtunk egy pár nappal korábbi iCloud backupot, hogy akkor a telefon oda backupolt, azt rátoltuk, és ugyanúgy nincsenek kontaktok és SMS-ek.
Igen.
Elég furcsa. Felmerült a gond, hogy tegyük fel, hogy az iCloud backup jó, akkor valószínűleg a telefonon nem jó az install, és akkor újra installáltuk a telefont, tehát ilyen restore factory settings, mindent letöröltünk róla, újra felraktuk a szoftvert, egy ilyen, próbáltuk a számítógépes backupból, próbáltuk az iCloud backupból felállítani, és mindig ugyanoda jutunk, hogy az SMS-ek és a kontaktok elvesztek, a fotók és a notes-ok pedig megmaradtak.
Ez azért aggasztó.
Úgyhogy itt tartunk, ami kicsit kellemetlen, igen, mert megpróbáltuk még a SIM-kártyáról beimportálni a kontaktokat, de egyetlen egy kontakt volt a SIM-kártyán, azt sem tudom, hogy az hogy került oda. A többi az pedig csak így manuálisan lett beírva.
Hát én most
elég meglepő, hogy egy szoftver update-tel úgy elveszted az összes SMS-edet, hogy csak ne.
Igen, ez rossz. Megnéztem nálam is, mert mindenben van pipálva, és nem is volt soha. Az egyetlen ominózus esetet leszámítva nem is volt soha probléma.
Azt hozzá kell tenni, hogy egyetlen mi az Apple ID-val használunk két telefont és egy iPad-et. Ennek pedig az az oka, hogyha megveszek egy zenét, vagy megveszek egy programot, akkor azt nem akarjuk a többi készülékre is fizetni egyértelműen, nem családon belül akkor lehessen használni.
Egyébként igazán lehetne ilyen többes, mint a plusz egy dollárért.
Jaj, na mindegy, tehát ha megveszünk egy zenét, akkor az minden készüléken elérhető, szerintem azért ez családon belül normális, de nem tudom, hogy van pontosan a licensz politika, ez viszont bonyolítja, mert ha például mindegyik készülékről a kontaktokat iCloud-ba szinkronizálnám, akkor mindenkinek megjelenne minden kontaktja a telefonon, tehát összekeveredne az én meg az ő kontaktja.
Hát nekem meg egy olyan problémám van, hogy még amikor legelőször iPhone felhasználó lettem, akkor valahogy készültek, tudod, a kontaktokat lehet valahogy csoportba rendezni.
Aha, vannak ilyen grupok.
Én nem a grupra gondolok, hanem már ilyen backup szinten. Igen, van a grupok, az oké. De igen, grupba rakja. Tehát mit tudom, itt van a 2009-es backup, a 2010-es backup, és ez valamiért nekem így megjelent új grupba, ezek a backupok. Úgyhogy most nekem fönn van a 2009, 2010, 2011-es backup, 2011. november 21-i backup, és mindegyikben be van kapcsolva, mert nem akarok abba belefutni, hogy nem találok egy telefonszámot, és akkor na vajon melyik backupban egyesével bepipálgatni őket. Ez viszont az történt, hogy
egy triplán van meg.
Hát ha nem is triplán, de van, aki duplán, igen.
Aha. Az jó. Ez nekem is volt sokáig, hogy mindenki duplán szerepelt, és egyszerűen hosszú reptéri várakozáson kigyomláltam.
És ez hogyan egyesével?
Egyesével szigorúan. Meg volt, akinek fel volt cserélve a vezetéknév keresztnél, azt is rendbe tettem. Majd a számítógépen töröltem az összes kontaktot, és a telefonról beszinkronizáltam a számítógépre, hogy meglegyen.
Ami még hiányzik nekem,
hogy... Egyszer rá kell szállni ezt a 4-5 órát, igen.
Igen, erre tényleg jók a repülőtéri várakozások.
Másra mondjuk, nem.
Ami hiányzik, hogy megcsináljam valahogy, hogy a barát, vagy az ügyfelek és a barátok külön kezelve legyenek. Meglátjuk, hogy mikor lesz rá idő, vagy kedv, vagy egyetlen hajlandóság, vagy marad így az egész, ahogy van.
Jaj, azok a barátok, akik meg néha fizetnek fotózásra, benne lehetnek mindkettőben.
Jó. Jó.
Meddig ezt repeti, elmeséljél már még a repülőgép szerencsétlenséget, vagy legyen ez a cliffhanger?
Ez jó cliffhangernek tűnik.
Jó.
De annyira, hogy engem is érdekel. Aha. Ami ritka. Mert általában unatkozni szoktam meglásítózni, amíg te mesélsz. Nem.
Meg Facebookon. Simán kimegyek a szobából, amíg te mesélsz. Leteszem ide óvatosan a mikrofont így, hogy ne halld meg, hogy éppen lerakom így az asztalra.
Akkor ez volt az a hang. Oké.
Okay. És kimegyek.
El akarod-e mesélni, vagy akkor maradjon cliffhanger, hát, döntsük el gyorsan.
Időd, akkor elmesélem két percben.
Na jó, mesél, de van időm igazából.
Hogy mégiscsak.
Van még... 25 percem.
Az Index is megírta, hogy május 31-én pénteken volt egy British Airways gép, ami alig, hogy felszállt Londonból. 20 perc múlva kényszer leszállva visszaszállt. Ugyanoda Heathrow-ra, Oszlóba ment volna egyébként a gép, mert az egyik hajtóműve kigyulladt.
Igen, darabkák váltak le róla.
Igen, és mindenkit, aztán kicsúszdáztatták az embereket, meg rendbe leszállt a gép, és senkinek hajraszállás a görbül szerencsére. Na, de kiderült, hogy az egyik munkatársam rajta ült a gépem. Uh-huh. És vele beszélgettem az esetről, így egy héttel a történtek után, és mondta, hogy akkor még mindig nem is május 31-én volt, hanem egy héttel korábban volt.
Alá mindegy, de mond.
De nem is ez a lényeg. Most meg akarom mondani, május 24-én volt, igen. Addig te írhatod a Facebook bejegyzést.
Nem, neked írok a jegyzetet.
Na.
Túl közel van a mikrofon a billentyűzethez. Na mond.
Na és hogy elmesélte, egy héttel később beszélgettünk, és elmesélte, hogy még most is ilyen, néha ilyen sokkos állapotban van, tehát így azt veszi észre, hogy csak bámul maga elé, ahelyett, hogy dolgozna. Vagy az történt, hogy felszállt a gép, akkor rögtön elkezdett így iszonyatosan rászkódni, és így észrevették, hogy levált egy darab a baloldali hajtómű borításából. Akkor pilóták is észlelték, hogy gond van, és mondták, hogy akkor most vissza fognak menni, de hát elég nagy dugó van általában Heathrow környékén, tehát de vannak sorakozva a gépek, ilyen 40 másodperces követési távolságban szállnak le. Tehát nem lehet csak úgy bármikor berakni egy gépet, és ilyen 20 percet kellett a levegőbe töltsenek.
Azért egy vészhelyzeti szituációban elég durva.
Közben eléggé remegett a gép, és már így is volt, hogy azért sikítoztak az emberek, meg sírtak, meg kiborultak. De miközben tették a nagy kört, hogy visszatérjenek Heathrowra, közben a baloldali hajtóműből hiányzott egy darab, és akkor a jobboldali hajtómű kigyulladt. Ami nem egy túl jó jel. Mert hogy csak két hajtómű volt a gépen.
Úristen.
Szerencsére van ilyen gyors oltó izé, tehát el tudják zárni az üzemanyag ellátását a hajtóműnek, és el is tudják oltani, és nagyjából csak ilyen 20-30 másodpercig lángolt a hajtómű, de akkor már tényleg mindenki teljesen izé volt, tehát ilyen teljes katasztrófa állapot volt a repülőn, és mindenki sírt és remegett, de utána leszálltak rendben, lecsúszdáztak rendben, hajukszárú se görbül, sőt az ismerősöm még aznap el is repült Oszlóba egy későbbi géppel, tehát nem adta föl és visszaült. Azt mondták, hogy majd ilyen esetleges kártérítésről később lesz hír, mert még kinyomozzák, hogy mi is volt a baj a gépnek. Na, csak
ja, egyébként mennyire
durva lehet egy ilyet átélni.
Ilyen plánkon nász útra mész például. Akkor nem biztos, hogy ezt az élményt keresed, inkább elmész bungee jumpingolni.
Ja, mondjuk így is még sokkal biztonságosabb a repülés, mint bármi más közlekedés, de ja, van benne parafaktor. Mindenki nézze meg a Flight című filmet.
Vagy a Fight Clubnak azt a részét, amikor az Edward Norton azt kívánja, hogy telibe csapja őket egy másik gép.
Igen. Meg azért itt bele lehet gondolni az ilyen légirányítóknak a munkájában, hogy két kifutópálya van Heathrown, egyiken a felszállást, másokon a leszállást intézik, hogy kevésbé legyen kavarodás, és tényleg ilyen...
Gondolom, ez szélirányfüggő, nem?
Hát párhuzamos a két kifutópálya, ott van egymás mellett, és hogyha változik a szélirány, akkor az egészet megfordítják, tehát akkor...
Hát ezt úgy gondoltam én is.
Az irányba mennek a lefölszállások, csak egy leszálló gép, mire ott elhagyja a kifutópályát, az tök sok időt elfoglal, és a felszálló géppel akkor macerásabb lenne őket összehozni. Na mindegy, és emiatt az eset miatt egyrészt újra kellett sakkozni, hogy ki mikor száll le. Másrészt meg lezárták először mindkét kifutópályát, és amikor megvolt a gép biztonságosan, akkor megnyitották már az egyiket, és csak sok-sok órával később nyitották meg a másikat. Tehát ilyen jó 10 órára így gépeket töröltek, meg késleltettek.
Az elég kemény lehet egyébként, nem csak légirányítóként, de hát akár földi személyzetként is, tehát ez is biztos, hogy nagyon sok plusz munka. És ráadásul olyan jellegű szituáció, amire mondjuk 5 vagy 10 évig készült, vagy képeznek, és akkor egyszer csak megtörténik, amikor helyen kell lenni a szívednek, és nem szarhatsz be, és meg kell csinálni azt, amit tanultál.
Ja.
De szerintem ez egy olyan adrenalin lehet, amikor ráadásul tudod, hogy ez a munkád, hogy ott teljesen rendben tudod csinálni, és utána otthon hazamész, és lehet, hogy ugyanúgy elgondolkozol, mint a munkatársad.
Ugyanúgy elbambulsz, igen.
És ugyanúgy elbambulsz néha. Hát nekünk van egy légirányító barátunk, aki sajnos nem beszélhet a munkájáról, úgyhogy sosem fogjuk hallgatni podcastben, névtelenül sem, pedig én már többször invitáltam.
Igen, mondjuk majd... más, mert két légirányító csapat van, az egyik a toronyban ülők, akik közvetlen a reptér leszállását agyusztálják, és vannak a magas légteresek, akik pedig azért felelnek, hogy a magasban repülő repülők ne ütközzenek össze.
Mi barátunk magas, tehát a távoli, ugye?
Ő magas légteres, igen, tehát igen. Most tudom, mi a határ, de ők is segítenek már pályára állítani a gépeket, de egy bizonyos szint alá ereszkedik a gép, akkor átveszi az irányító torony.
Figyelj, egy 10-15-20 évig kihúzzuk ezt a podcastet, szerintem utána már mesélhet róla, hogy volt 10-15-20 éve a légirányítás Magyarországon.
Lehet. Ha nem változik, addig túl keveset a dolog. Lehet, hogy még mindig aktuális lesz minden, amit elmond.
Az tök mindegy. Érdekesség, hogy volt régen. Az mindig érdekes.
Igen. Jó van, Péter. Nagyon jó fotózás neked. Akarsz valami cliffhangert ide tenni?
Hát most így a repülőgép... Egyébként azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy néztem az indexes cikkeket, és hát elég sanszos meg a képeket, hogy itt földi személyzet hiba volt. Tehát, hogy mindkét hajtóműnek a borítása levált, azért az elég gyanús.
Nem, az egyiknek vált le, a másik meg kigyulladt, de mondják, hogy az egyik levált, akkor lehet, hogy amiatt Lehet, hogy megpróbálták a terhelést elosztani, vagy ilyesmit, tehát amiatt már okozhatta, hogy a másik kigyulladt.
Túlterhelték a másikat.
Nem voltak ilyen hivatalos eredmények, de hogyha az egyikkel valami gond van, az okozhatja a másikban a gondot.
El tudod képzelni, hogy túl lehet terhelni repülőgép hajtóművét? Tehát, hogy...
Hát el tudod képzelni, hogy leesik róla egy borítás.
Nem úgy, hanem hogy tervezésileg. Tehát, hogy nincs benne egy elektronikus korlát, hogy ne tudjon túlterelődni.
Nem tudom, hát valószínűleg ez egy speciális szituáció. Nem tudom, hogy mit tettek a pilóták, amik az egyikkel gond volt.
Van nekem egy mérnök barátom, korábban gyártósorokat tervezett, olyan gyártósorokat, amik ugye szalagokat, tehát hogy megfogja a kis nyálkalapot, átfordítja a másik oldalra, akkor egy kis pisztoly rámegy, beragaszt egy kis alkatrész rá, ott tovább forgatja, megforgatja. Aha. És ilyen gyártósorokat tervezett nagy vállalatoknak, nyilván céges szinten, tehát nem ő egyedül, de ebben vett részt. És most, ha jól tudom, az Audinak dolgozik Ingolstadtban, automata váltó fejlesztésben vesz részt, elég rég találkoztunk sajnos, és amikor legutóbb söröztünk 2 éve, akkor mesélt róla, hogy nek az a hobbija, hogy ilyen mérnöki bakikat gyűjt. Uh-huh. Tehát repülőgép szerencsétlenség, amikor mérnöki tévedés során történik valami. Most legegyszerűbb dolgok, hogy nálatok a lift a társasházban azután mondja be, hogy az ajtó csukódik, hogy már becsukódott. Most de ilyen legalapvetőbb dolgok.
A Mars-szondát mellé lőtték, mert valaki mérföldbe számolt, valaki meg kilométerben.
Na igen, ilyen alapvető bakikat gyűjt. És órákig lehet vele beszélgetni erről, nagyon érdekes. Őt is egyszer meginvitálhatnánk. Például egy érdekes, ilyen akit érdekel a tech, vele jókat lehet erről beszélni. Jó. Amúgy vitorlázik. Okay. Vitorlás szenvedélybeteg elő.
Van Péter, hagylak fotózni.
Hagyjál fotózni.
Csúszunk el a hallgatóktól.
Hamarosan megérkezik a sminkes, úgyhogy hajrá, fényekre föl.
Így van, sziasztok.
Sziasztok.